Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek utolsó adása, mert mint az évad stúdióban felvett utolsó adása. Ahogy mondtuk már múlt héten, vagy az előző alkalommal, a Margó Irodalmi Fesztiválon és a Bánkító Fesztiválon is találkozhattok velünk, szóval nyáron sem maradtok podcast nélkül, viszont ezzel zárjuk itt ezt az évadot. Hello, Bence!
Szia, Anna! Sziasztok!
Most volt időnk olvasni, mert hogy a legutóbbi alkalommal ugye Kemény Lili regényével foglalkoztunk leginkább, de most tudom, hogy te is olvastál valamiket, meg én is tudtam kicsit mással foglalkozni. Úgyhogy mondd, neked mi volt most az elmúlt két hét nagy élménye?
Nagy élmény, az nem biztos, hogy jó szó. Mert nem egyetlen voltak rossz élmények, de mind a kettő olyan könyv volt, amit most nem elolvastam, amiről a cikket is akartam írni, és mert eredetileg is úgy vágtam bele az olvasásba, hogy ebből valószínűleg cikk fog születni. Ez nyilván egy kicsit megváltoztatja a viszonyom is a könyvekhez.
Na, erre akartam rákérdezni, mi a különbség, amikor már úgy olvasol, hogy tudod, hogy ezzel majd lesz igazi munkád is?
Hát például ilyen tudatosabban jegyzetelek, ami egyrészt nagyon hasznos majd a cikkírás szempontjából, másrészt van benne valamilyen eltávolító gesztus talán, hogy nem úgy veszel bele a szövegbe, ahogy mondjuk amúgy egy nagyon-nagyon jó regénynél beleveszel a szövegbe, hogy hirtelen se tudod, hol vagy, hanem folyamatosan kattog az agyad hátsó zugában, hogy ezt a bekezdést majd be lehet építeni ide is ide. Nyilván ez egy ilyen szakmai ártalom, úgymond, hogy ezzel foglalkozni kell. Ettől még azért eléggé tudok figyelni a könyvekre olyan szempontból is, ahogy amúgy szabadidős olvasás során szoktam. Tehát azért nem arról van szó, hogy tökéletesen elveszne az élmény, de tényleg más. És mind a két könyv olyan, hogy nagyon örülök, hogy elolvastam őket. Az egyikről mesélek rövidebben, azt szerintem, ott majd belinkeljük a cikket is akár a podcast alatt található szöveges részekhez. Ez a Jonathan Haidt nevű amerikai szociálpszichológusnak az ilyen slágerkönyve, ami idén jött ki, nagyon frissen olvastam el, már hónapok között várt, hogy megjelenjen. Ez a könyv arról szól, hogy a Haidt nagyon egyértelmű összefüggés lát abban, hogy a világ számos országában, főleg Amerikában a tinédzserek mentális egészsége nagyon sokat romlott, ezt nem nagyon vitatja senki, tehát ez egy elég egyértelműen bemutatott trend, ami már Covid előtt elkezdődött, és egyértelmű összefüggés lát abban, hogy ez a romlás akkor indult meg, amikor a tinédzserek tömegesen kezdtek el okos telefonhoz és közösségi médiához hozzáférni, és ebből a kettőből van le elég erős állításokat. Iszonyatos nagy vitát váltott ki a könyv egyébként az Egyesült Államokban, szakmailag is, tehát van, aki a módszertanon van, ki meg tényleg ilyen végeláthatatlan viták zajlanak. Közben viszont látszik, hogy nagyon sok mindenkinél borzasztóan betalált. Kicsit az van, hogy miközben a módszertani dolgait nagyon sokan megkérdőjelezik, meg vitatkoznak vele, de valahogy zsigerileg mégis mindenki azt érzi, hogy valami tényleg van, hogy nem normális, hogy tizenévesek napi 6-8-10 órát töltenek a telefonjukon. És akkor ő ebből egy ilyen nagy koncepciót bont ki onnantól kezdve, hogy hogyan védjük túl a gyerekeket már a 80-as, 90-es évek óta, és hogy a szabad játék elvesztése. Tök izgalmas az egész, a cikket majd linkelem.
De várjál, és megoldásokat is javasolom úgy?
Igen, neki nagyon konkrét ilyen, hogy mondják, ezt ilyen policy javaslatai vannak, tehát ő kitiltaná az iskolákból a telefonokat. Ez egyébként, amiben a legnagyobb konszenzus van ma már szakmailag, amennyire megnéztem, hogy ezt nem nagyon vitatja senki, hogy osztályteremben, iskolában tényleg nincs helye okostelefonnak. Ez szerintem, ha van olyan, ami egyébként meg fog valósulni ebből, a csomó országban ezzel már gondolkoznak, ez egyértelműen az. A többi az nem ilyen törvényi, ez inkább szülőknek ajánlás, meg ilyesmi, de mondjuk ne kapjanak a gyerekek, azt hiszem 14 éves koruk alatt okostelefont, és 16-ra vigyék fel, hogy mikor regisztrálhatnak legálisan közösségi oldalakra, jelenleg 13 az év ez a korhatár. Tehát ilyen szintű vannak a végén konkrét ötletei is, de hogy a könyv az egy ilyen elég elkeseredett állapotleírás, és van benne egy csomó egyébként egy ijesztő adat. 5 hete jelent meg, azóta folyamatosan vezeti a New York Times non-fiction listáját, és mindenki ezzel foglalkozik. Tehát ez egy olyan típusú könyv, ami látszik, hogy egy hatalmas robbanást idézett elő ezen a témában. Kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog kifutni. Neked mi volt mostanában?
Én 2 könyvet hoztam most, mert másik 2 is olvastam, ez csak azért történhet meg, mert az Edward Louis könyvek, azok tényleg ilyen pici füzetek, az egyik talán nincs is 100 oldal, és ezeket neked köszönhetem, mert te ajánlottad még a legelső beszélgetésünkkor, és most végre megjelent ugye az édesanyjáról és az édesapjáról szóló történet magyarul is, de erről most nem szeretnék többet beszélni, mert még vissza fogunk térni rá. Úgyhogy én a csirkejátékot hoztam Rubin Szilárdtól, te olvastad?
Igen, régen.
És jó pár éve olvastam először, és könyvklubot terveztem idén belőle, pont ezért, hogy újra elővegyem, mert csak arra emlékeztem, hogy nagyon erős hatás volt, eléggé megmaradt néhány kép belőle az első olvasás után, és hogy nekem ez egy tök fontos könyv volt, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen most újra elővenni és újraolvasni. Igazából a 40-es évek közepe, 50-es évek elején játszódik a háború után egy sváb patikus lány és egy árva félzsidó költő srác szerelme. Ez csak azért fontos, mert hogy talán az egész könyvnek a tétje az a kérdés, hogy így le lehet-e rakni a múltat, meg azt, hogy ki honnan érkezik, milyen származású és milyen gyerekkorban töltötte az első pár évét, és milyen családi háttér veszi körül, mert hogy itt van ez a két ember, aki egymásba szeret, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon brutális kapcsolat, ilyen gyepálást látunk. A férfi egy nagyon, hát olyan érzésem van, hogy ilyen kétségbe esetten kapaszkodik ebbe a lányba, mindenáron, ilyen mániákusan hajtja, űzi, magába akarja teljesen így olvasztani ezt a nőt, mert hogy talán olyan üres nélküle, vagy hogy azt se tudja, hogy ki ő és honnan jön, és mi is az ő múltja. Na mindegy, nem akarom megmagyarázni, miért tett ez. A lényeg, hogy egy ilyen borzasztó párkapcsolatot láthatunk néhány oldalban, egy-egy fejezet így időben is eltérő egy-egy helyzetet és szituációt mutat be. És ugye ez a csirkejáték is erre utal, azt jelenti, ha jól emlékszem, hogy addig-addig futni a sineken, amíg az utolsó pillanatban el lehet-e ugrani a vonat elől, és hogy tényleg ilyen ez a kapcsolat is, és az egyiküknek sikerül, a másikuknak nem, nem. És csak azért akartam most is elmondani azt, hogy másodjára is egy nagyon erős élmény volt elolvasni ezt a kötetet, mert szerintem nagyon-nagyon kevés szó esik róla, Rubin Szilárdról is amúgy, de erről a kötetéről is, és én méltatlannak tartom, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy író ő. 63-ban jelent meg ez a könyv, és amúgy az első ilyen nagy sikere, vagy újra felfedezése az csak a német fordítás után történt meg, azt hiszem talán 2009-ben, miközben Eszterházy Péter is sokszor emlegette, elismerően beszélt róla, Pilinszky nagy barátja volt a Rubin Szilárdnak, szóval, hogy egy ilyen nagyon érdekes életmű is, amúgy meg életút is, és ezt a Csirkejáték című kötetet mindenképp nagyon ajánlom mindenkinek.
És pár évvel ezelőtt rendszeresen felbukkant ilyen könyvszekereken, meg itt, tehát nekem az rémlik, hogy nagyon könnyen pár száz forintokat be lehetett szerezni.
A Magvetőnek van ebben a pici sorozatában, úgyhogy én ezt mindenképp bedobnám ide a közösbe, hogy hát, ha valaki kedvet kap hozzá és elolvassa. Mi volt a másik?
A másik, és szintén nagyon friss megjelenés, nemzetközi piacon, de ez most kijött magyarul, és Salman Rushdie-nak a Kés című kötete, amire azért voltam borzasztóan kíváncsi, és azért sejtettem, hogy írni fogok róla, mert hát azért ez egy nagyon rendkívüli történet. Az évtizedeken át üldözött és halálosan fenyegetett, majd aztán ezt valószínűleg egy kicsit így maga mögött tudva gondoló és kicsit lezáró idős írót ugye 2022-ben megkéselték egy New York állambeli színpadon. Egy fiatal támadója volt, aki nem is élt még akkor, amikor kimondták rá a fatvát, tehát ilyen egészen bizarr az egész történet, és a Rushdie csodával határos módon tényleg részletesen ír arról, hogy mennyire kevesen múlott az élete, több mint tucatszor szúrták bele a kést, az egyik szemét elvesztette, és a mellkasán is nagyon súlyos sérülései voltak, de végül felépült, és a felépülésének a leírása gyakorlatilag ez a kötet, ami egyben egy ilyen életrajzszerűség is, meg visszatekintésszerűség is, nehéz pontosan belőni a műfaját, az biztos, hogy nagy hangsúlyt benne magára a merényletre és utána a következő időszakra, de azért egész sok minden kiderül az ő korábbi életéről is. Nagyon izgalmas volt olvasni, meg örülök, hogy olvastam. Az látszik, hogy itt alapvetően nyilván egy világhírű, Booker-díjas, számtalanszor kitüntetett és millió példány eladott írónak nem fogja már megmondani a szerkesztője, hogy mi legyen benne, meg mi ne legyen benne a könyvben. Nekem például kicsit már túlzás volt az a rengeteg orvosi részlet. Vannak ilyen hosszú oldalak, arról van szó, hogy még milyen gyógyszerre milyen reakció jött ki rajta, és akkor erre milyen gyógyszert. Ez szerintem számára volt fontos, ezeket így naplószerűen leírja, de hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt is ez egy nagyon izgalmas könyv, mert közben a Rushdie két olyan dolgot csinál, ami szerintem borzasztó eredeti. Az egyik az, hogy ő nem nevezi meg a támadóját, hanem elnevezi gyagyás után gyének, és direkt nem is akar vele beszélni az életben sem, tehát nem kereste fel a börtönben, meg semmi. Ugyanakkor elképzeli, hogy ki lehet ő, és van a kötetben egy ilyen tizenpár oldalas párbeszéd, ahol egy fiktív párbeszédet folytat a merénylőjével, ami egy ilyen nagyon szép szöveg a művészi szabadságnak, ez az ilyen sérthetetlenségére vagy autonómiájáról. A másik pedig, ami szintén nekem borzasztóan tetszett a kötetben, és azért ez többször is előjön, hogy a Rushdie tehát nyilván egyrészt őt iszonyatosan híresítette a sátáni versek, már előtte is ismert író volt, ez a negyedik vagy ötödik regénye, már előtte is díjazták, kezdett felfutni, Angliában sokan ismerték, de nyilván azután lett világhírű, hogy őt talán 88-ban vagy 89-ben gyakorlatilag az iráni rezsim halálra ítéltette, és onnantól kezdve kezdett bujkálni, meg a több fordítóját és kiadóját megtámadták, volt, akit meg is öltek, az újságok tele voltak akkoriban vele, és nyilván ez rengeteg kötetet eladott, meg hogy mindenhol ott forgott a neve, de közben őt ez onnantól kezdve évtizedekig borzasztóan meghatározta. Tehát mindig, ha megjelent egy új könyve, akkor mindig úgy szóltak a szalag címek, hogy a sátáni versek alkotójának új könyve, ami nyilván média szempontból érthető, de hogy az kiderül ebből az most megjelent Kés című kötetből, hogy neki ez egy nagyon személyes küzdelem volt, hogy ő visszaszerezze az írói autonómiáját. És hát az van, hogy ő azt érezte, hogy a 2010-20-as évek végére valamennyire sikerült. Tehát ismét úgy szóltak a könyveiről, ahogy Rásdinak új regénye van. Tehát hogy ez látszik, hogy egyébként az is kiderül a kötetből, és nem tagadná le, hogy alapvetően egy elég ilyen narcisztikus és kicsit ilyen, hát ilyen könnyed, de azért ilyen magas státuszával pontosan tisztában lévő személy, és hogy látszik, hogy ő úgy azt gondolja, hogy az a hírnév, ami neki járt, az így járt, mert hogy a tehetségével ezt kiérdemli, és ezt nyilván nem is lehet vitatni. És akkor most jön ez a késes merénylet, amit aztán végül megír, és már meg, tehát ha a sátáni verseken túl is van, most az, amíg most 75-76 éves, tehát, hogy a hátrajövő életében ő lesz az író, akit majdnem meggyilkoltak, és hogy ezzel is indul a szöveg egyébként, hogy ezt most ezt a csatát valószínűleg elvesztette. Tehát a saját maga személyének a meghatározásáért, hogy ki vagyok én, ennek a küzdelmét, ezt most valószínűleg ezt az élete ezt csodálatos módon megmaradt, de ez a fajta ilyen szövegeim beszélnek helyettem jellegű dolog, ez bukkónak látszik, ez nagyon izgalmas ez az aspektus a regénynek.
Itt van előttem a saját példányom, iszonyúan várom, hogy elkezdjem, nagyon mióta így lehet tudni, hogy megjelenik magyarul is, azóta várom, hogy elolvashassam, nagyon kíváncsi vagyok rá. Én még bedobnék még egy könyvet, mert már többször említette, és végre a végére értem, ez Welbecknek a Megsemmisülni című nagyregénye, amiről amúgy a 444 jó blogján is lehet olvasni egy ismertetőt, és nem szerettem volna úgy podcastolni, nem beszélek erről, mert hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megszerettem ezt a könyvet, és nagyon jó szívvel ajánlom másnak is, mert egyrészt én végtelenül kedvelem Welbeck könyveit. Erről majd szeretném, hogyha folytatjuk a podcastet, akkor egyszer csinálnánk egy beszélgetést, hogy lehet-e úgy szeretni valaki könyveit, hogy az emberrel nem biztos, hogy eltöltenék egy vacsorát, vagy hogy nem értek egyet mondjuk a nézeteivel. Na mindegy, szóval, hogy én nagyon szeretem az ő könyveit, és itt van egy könyv, amiről ő maga azt állítja, hogy ez az utolsó, ugye ilyet is hallottunk már íróktól. Én mondjuk tegyük fel, elhiszem neki. És akkor itt van ez az utolsó könyv, amiben valami egészen más hangot ismerünk meg tőle, vagy egy egészen más érzékenységet ismerünk meg tőle. Ez egyrészt izgalmas volt nekem, és szórakoztató is, mint hogyha így az idő előre haladtával ez az ember kedvesebb lenne, vagy nem is tudom. Szóval hogy itt van ez a könyv, hogy 700 oldal, és engem azért nem rántott be nagyon-nagyon sokáig, mert egyszerűen olyan témákat feszegetett, ami engem alapvetően nem érdekel. Például 2027-ben játszódik Franciaországban, az elnökválasztás előtti nagy kampány időszakában, a főszereplő az a gazdasági miniszternek egy tanácsadója, beosztotja, és hát a francia elnökválasztás engem azért annyira nem mozgat meg, aztán utána jön egy másik szál, ami különböző névtelen internetes terror támadások történnek, és ezt próbálják megfejteni, hogy kik ezek, akik ezt csinálják, miért csinálják, mit is lehet látni ezekben a vírusszerűen terjedő videókban, aztán már fizikai, valóságos támadások is érnek, például hajókat, bevándorlókat szállító csónakokat, stb. És akkor elkezdődik egy ilyen szál, amiben kiderül, hogy ennek a főhősnek az édesapja például a titkos szolgálatnál dolgozott egészen, amíg nyugdíjban nem ment, és mint hogyha neki lenne ehhez köze, szóval akkor azt gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen izgalmas, krimiszerű nyomozás lesz, így a politikai krimi után, aztán az apja agyvérzést kap, és így a család bekúszik valahogy a képbe, a testvérei iszonyú különleges döntése és életei, az ő hármajuk kapcsolata, vagy az apjához fűződő kapcsolata, van egy felesége, akivel 10 éve nem feküdtek mondjuk le egymással, és nem találkoznak a lakásban, amiben élnek, de a hitelt együtt vették fel, és emiatt így együtt maradnak, de külön fakkok vannak a hűtőben is, ami a nő vegán étkezését szolgálja, meg ami a polca a hűtőben, szóval egy nagyon érdekes kapcsolati dinamika, és amikor már ezt 500 oldala olvasod, akkor egyszer csak kiderül, hogy Paul rákos. És igazából itt volt az, amikor engem elkapott, mert ekkor lesz annyira személyes szerintem a szöveg, amikor így az olvasó be tud vonódni igazán. És amikor letettem a könyvet, akkor nagyon sokáig gondolkodtam, hogy na de mi végre ez az 500 oldal, ami megelőzte ezt a 200-at. És akkor igazából arra jöttem rá, hogy mennyire gyönyörű, ahogy megírja azt, hogy az életünk, amikor mondjuk meghalunk, akkor mennyi minden olyan dolog van, amit félbehagyunk, ami ilyen elvarratlanul marad utánunk, amiről azt gondoltuk, hogy iszonyú fontos az életünk során, de rájövünk, hogy teljesen felesleges, például a pályánk, a munkánk, bármi. És minthogyha ezt szerette volna Welbeck így megragadni, vagy leképezni, hogy elindít egy csomó szállat, amiről az ember azt hiszi, hogy na most akkor ez a regény tétje vagy témája. De végül a regény témája egy ember, aki hát szerintem olyan nagy fejlődésen nem megy keresztül, szóval nem az történik azért mégsem, szóval nem tagadja meg önmagát a szerző, hogy itt azért itt egy hatalmas, megfejlődött életet látunk, hanem szépen csendben elmúlik ez az élet. És én nagyon-nagyon megszerettem a Megsemmisülni című könyvet, úgyhogy ezt is tényleg olvassátok el minél többen.
És ha már említetted a rák motivumát a regényben, még a Rásdi kapcsán akartam szóba hozni, ami nagyon szomorú aktualitása volt a könyvnek, hogy pár nappal azután, hogy befejeztem, jött a hír, hogy Paul Auster meghalt, ami azért kapcsolódik szorosan, mert amikor Rásdi 2000-ben New Yorkba költözött, utána nagyon szoros barátságot alakított ki Austerrel, aki ennek a könyvnek is fontos szereplője, és azért érződött az utolsó lapokban, hogy Auster nagyon beteg. Tehát kicsit úgy is ér véget, hogy már kb. Egy ilyen előre bejelentett nekrológ, és ehhez képest olvasni a halálhírét egy héttel a könyv befejezése után, ez egy erős élmény volt. Nem tudom, hogy neked milyen, vagy ilyen emlékeid, vagy kapcsolatod a Austerhez, azt mondom, hogy tartott a könyvklubot is. Nekem egy nagyon meghatározó szerző, majdnem azt mondtam, hogy volt, de csak azért akartam így mondani, mert én nagyon rég, tehát ilyen gimnázium után, egyetemen olvastam nagyon sok könyvét, és annyira masszív, hogy egybe olvastam az egészet, hogy nem is konkrét könyvekre emlékszem igazán, bár mondjuk a New York trilógiára igen, de hogy hanem inkább csak egy ilyen nagy, vegyes Auster massza a fejembe. Szerintem nagyon sok a regényhez abból a nézőpontból közelítek, amit tőle kaptam. Úgyhogy én most nem vagyok abban helyzetben, hogy mikor azt mondjam, hogy elmondom a 5 Auster könyv történetét, mert egy összemosodó részletek vannak. Például van egy motív, ami nagyon mélyen megmaradt bennem, és talán a Holdpalotában van, és az csomót szokott eszembe jutni, hogy örököl ott annak a fiatal főszereplője, remélem, hogy az a regény, és nem rosszul mondom, egy csomó könyvet, és aztán egyesével olvassa, majd eladogatja őket. És ezen például csomót szoktam gondolkozni, hogy ez mennyire jó, hogy úgy számolod fel a könyvtárad, hogy minden könyvet az első betűtől az utolsóig kiolvas, és ahogy végeztél vele, továbbadod. És még sok ilyen motívum van, amit így Auster könyveiből tettem magamével, lehet, hogy már csomóra nem is tudom, hogy tőle van, és évek óta terveztem, hogy újra előveszem meg. Én a nagy regényét, ami viszonylag nem rég jött ki, a 4-3-2-1-et még nem is olvastam, és most pont a halálhíre után gondoltam arra, hogy hú, hát ez most nagyon ideje lenne, úgyhogy ez egyik nyári nagy tervem.
Én pedig veled ellentétben én a 4-3-2-1-et olvastam először tőle, és akkor az annyira elkapott, Covid volt, és nekem valahogy Auster a Coviddal egyenlő, amikor így a meccsekben, az erdőben, a semmiben töltöttük a heavy összefolyó heteket, és nagyon sok Austert vittünk magunkkal. Ugyanez az érzésem, mint neked, hogy nem nagyon tudnám elmondani, hogy a 3-2-1-re emlékszem, 4-3-2-1-re emlékszem, hogy mi a koncepciója, de a többi, hogy melyikben pontosan éppen mi a cselekmény, az teljesen összefolyik. Én most legutóbb elolvastam a Baumgartner című kötetét, ami pár hónapja jelent meg a 21. századnál. Ez, hát egy ilyen a Stonerhez hasonlító, ilyen, amikor a férfi ember az élete vége felé így visszaemlékszik. Kicsit a Welbeckre is hajaszt talán, hogy mi is történt az életében. Na de képzeld el, hogy igen, én a halál előtt egy héttel tartottam a New York trilógiából egy könyvklubot, és egészen érdekes volt az a rengeteg visszajelzést, amit ott kaptam. Sokan felháborodtak, hogy ők ezt nem értik, rengetegen ilyen rajongásig függővé váltak. Szóval mindenkiben nagyon megmozgatott az a szöveg valamit. Bennem leginkább az, hogy én ennyire különleges könyvet az íróságról és az írásról még soha nem olvastam, és hogy minden benne van, mondom ezt úgy, hogy nem írtam soha egy könyvet, de így képzelem, hogy az írók, hogyha arról kérdezzük őket, hogy milyen is ez a foglalkozás, vagy mesterség, vagy hivatás, vagy szenvedély, vagy művészet, akkor ezt a könyvet kell hozzá szerintem elolvasni. És hogy mennyire érdekes, hogy Nádas Péternek is vannak esszéi az írásról, meg Eszterházinak is, és hogy milyen az, amikor a Paul Auster mondja ezt el. És itt szeretném még azt is mondani, hogy az ő feleségének is van egy könyve, ami azt hiszem az a cím, hogy Amit szerettem. Nem tudom, és én azt is nagyon Siri Hászvetnek hívják, és nagyon szerettem azt a könyvet is, és azt is olvassátok el, és igen, nagyon sajnálom, ami történt, de nagyon szuper életművet hagyott itt nekünk.
És akkor rátérhetünk a mai témánkra, amivel igazából a korábban is akartunk foglalkozni az podcast kezdete óta, mert ez az egyik legmegosztóbb állam. Tehát, hogy az elmúlt években az újságcikkekből is mindig látni, hogyha kikerül valami arról, hogy mi van a kötelező irodalmakkal például, az elképesztően érdekli az olvasókat. Hihetetlen, mindenkinek rengeteg pró meg kontra érve van. A klasszikusok kidobása, meg a Harry Potter beemelése, meg ez egy vége láthatatlan vita. És ezzel akartunk foglalkozni, de aztán úgy döntöttünk, hogy ezt összekötjük a magyar érettségének a kérdésével, és ehhez választottunk vendéget.
Igen, Kovács Péter jön a Fazekas Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára hozzánk, vele folytatjuk a beszélgetést. Hello Péter, köszi, hogy eljöttél.
Sziasztok!
Az első elég aktuális kérdésünk ez a mostani érettségéről szólna, hogy ugye pár napja írták meg a diákok az újfajta magyar irodalom érettségit, és egy kicsit kérlek hozzá minket képbe, hogy ez milyen változások történtek, ugye erről lehetett olvasni, meg tudni, hogy most valami drasztikusabb változás történt a magyar érettségivel, hogy ez mi is pontosan, és hogy láttad, hogy ez hogy ment a srácoknak?
Hát alapvetően az írásbeli az elég sokat változott abból a szempontból, hogy egyrészt bekerült ez a bizonyos rettegett irodalmi kérdéssor, amit szerintem nagyon féltek a diákok, vagy nekem legalábbis ez volt a tapasztalatom, hogy nagyon féltek tőle, illetve a műelemzés is rész megváltozott olyan szempontból, hogy egyrésztről kiszedték az összehasonlítást, tehát a mű összehasonlítás az kikerült, és bekerült egy ilyen reflektálásos jellegű feladat, aminek az a lényege, hogy egy ilyen tágabb perspektívából hogyan lehet különböző irodalmi témaköröket megnézni, körüljárni, megvizsgálni, tehát különböző motivumok például és hasonlók. Szerintem nagyobb volt a félelem ahhoz képest, hogy például pont ebben a feladatban gyakorlatilag Babiccsal kapcsolatos, tehát arszpoetikus verseknek az összehasonlításáról volt szó, ami egyrészt kötelező életműszintű szerző téma, tehát én azt gondolom, hogy a diákok ezzel képben voltak, úgyhogy ez nem okozott olyan nagy ijegységet. Ahogy látom, ennek az irodalmi feladatsornak ennek nagyon vegyes a fogadtatása. Egyrészt ugye, találkoztunk az antikvitástól kezdődően kérdésekkel, nagyjából a 20. századdal bezárólag, ami egy nagyon mély merítés, mondjuk így, és ettől féltek is a diákok, és olyan szempontból nem alaptanul, hogy azért voltak benne ilyen fogósabb kérdések. Másrészt meg pont, ahogy böngészgettem a netet ilyen visszajelzések tekintetében, ott olyan szempontból vegyes volt a vízhang, hogy azt fogalmazódott meg, hogy hát van, akinek ez segítséget jelentett, hogy van egy olyan tudás anyag, egy olyan része, amire azt mondja, hogy igen, ezt nem tudom, megtanulom, elsajátítom, a műelemzéshez olyan nagy affinitásom olyan szempontból nincsen, vagy arra nem tudok olyan jól ráérezni, de hogy ez számomra egy kézzel foghatóbb anyag. Ugye a magyar érettséginél mindig az szokott lenni a diákok egy részének a félelme, hogy hát egy műelemzés az kevésbé kézzel fogható, mint mondjuk egy töri érettségi, ahol ezt és ezt kell megtanulni, az jobban körvonalazható, a magyarnál ez nehézségként merül fel.
És pont az olyan típusú feladatoknál, ahol, amit most említettél, ahol sokan úgy érezhetik, hogy esetleg nem egy ilyen úgymond bemagolható tárgyi tudásra van szükség, hanem valami fajta ilyen személyesebb vagy megfejtősebb megoldásra. Én nagyon rég érettségiztem, és nem emlékszem, hogy ez hogy megy. Ott egyébként a javító tanároknak mekkora mozgástere van az értékelésben? Tehát mennyire kapnak mondjuk szűkre szabottan egy ilyen szempontrendszert, amit muszáj ráérvényesíteni a szövegre, vagy pedig van valamennyi mozgásterük?
Valamennyi mozgásterük van. Alapvetően van egy javítókulcs, ami meghatároz irányokat, a szövegre ráépülő elemzési irányokat, de valamennyi szabadtere azért van a tanárnak azt illetően, hogyha alapvetően az a cél, hogy a diák egyfajta ilyen koherens értelmezést nyújtson a szövegre vonatkoztatva. Tehát nyilván az a fajta elemzés, hogy én ezt látom bele a versbe, az úgy kevés, de ha mondjuk tudja argumentálni azt, hogy azért értelmezem így ezt a szöveget, emiatt, emiatt és emiatt, akkor onnantól kezdve az egy elfogadható dolog. Tehát ilyen szempontból ennyiben van szabad keze a tanárnak azért.
Most talán egy kicsit megfoghatatlan ez a kérdés, amit fel fogok tenni, de ahogy így tudtuk, hogy azt is készülgettünk erre a beszélgetésre, azon gondolkodtam, igazából van-e. El lehet mondani, hogy mi az elvárás egy 18 éves diáktól, hogy a magyar irodalomról, vagy a magyar nyelvtanról milyen tudása legyen, amikor elvégzi a gimnáziumot, és mondjuk megszerzi az érettségit, hogy nagyon leegyszerűsítve a probléma az az, hogy akkor most az irodalomnak az-e a feladat, hogy elvárja, hogy te tudd, hogy József Attila mikor született, és mikor halt meg, vagy hogy kőtáblákra hogyan írtak, vagy mit írtak, vagy az, hogy megszeressék a szövegeket, tudják értelmezni, amit olvasnak, legyen egy világlátásuk, amit elsajátíthatnak, hogy van-e egy ilyen nem tudom, előírás, hogy mit kell átadni a diáknak, és hogy mit látsz, hogy melyik út az, ami könnyebben megy mondjuk a tanárnak.
Szerintem ezt nagyon tanára válogatja, ki melyik úton tud haladni, mi az, ami számára kézenfekvőbb. Nyilván ideális esetben az lenne a szerencsés, hogyha mind a kettő együtt működne. Tehát szerintem az a nézőpont sem jó, hogy valaki azt mondja, hogy nem, hát nem tudom, a művel szeressen olvasni, és a művel tudjon mit kezdeni, mert hogy nyilvánvalóan valamilyen alapfogalmi tudásra és hasonlókra szükség van. De az sem jó, hogy bebifláznak a diákok kismillió fogalmat, dátumot és hasonlókat, és valójában nincsen egy olyan élő kapcsolatuk a szöveggel. Úgyhogy ezt a kettőt kéne valahogy megvalósítani, ami szerintem tanárfüggő, diákfüggő, tehát nagyon sok paraméter van ezt illetően, ami ezt azért meg szokta határozni.
Olyan kérdéseim is lesznek ma, amik az én saját középiskolai élményeimen alapulnak nyilvánvalóan, viszont ez azért meglehetősen rég volt, és hogy lehet, hogy már ezek meghaladt ezeket az idő. Én egy teljesen átlagos budapesti középiskolába jártam, ahol szerintem egy nagyon hagyományos típusú irodalomoktatás, tehát bárki mással beszéltem más gimnáziumból, középiskolában nagyon hasonló élményekről számolt be, úgyhogy ebből arra következtettem, hogy ez elég általános. És az például visszatérő probléma volt, amire utólag döbbentünk rá, hogy borzasztó ilyen kronológikus ment az egész, és hogy például ez egyrészt okozta azt a problémát, hogy mondjuk 12-re nem értünk el a végére, tehát hogy el volt vágva ez az egész, nem tudom, a 19. század végén, vagy a 20. század legelején, és pont egyébként talán azokkal a szerzőkkel nem is találkoztunk, akik amúgy lehet, hogy a legizgalmasabbak lettek volna. Másrészt meg, hogy emiatt nem is könnyen adta magát egy ilyen organikusabb szemlélet, hogy mondjuk ezek a szerzők hogyan kapcsolnak egymáshoz. Nem volt játéka mondjuk egymásra utaltság a különböző szerzők között. Hogy ez a mai napig alapvetően így épül fel a struktúrája a tanmenetnek, hogy ilyen nagyon világosan megyünk előre az időbe. Ez lenne a kérdésem.
Alapvetően igen. Tehát voltak erre tankönyvi kísérletek még régebben. Ugye az Arató Lászlóik csináltak egy ilyen tankönyv sorozatot, amely egy ilyen tematikus úton haladt, tehát abszolút ezt a célt tűzte ki, hogy hogyan lehet motivumok mentén haladni az irodalmi térben, és így tanítani az irodalmat, de ez nem vált uralkodóvá ebben az értelemben. Tehát egyrészt megvan ez a fajta kronológikus irodalomtanítás, vagy irodalomszemlélet, ebben abszolút nincsen változás. Az meg szerintem tanárfüggő, hogy egy-egy tanár mennyire hozza be mellé azokat a példákat, szövegeket. Tehát nyilván lehet úgy is tanítani, hogy szintisztán a kronológiára építek, és nyilván lehet úgy is tanítani, hogy folyamatosan behozok egyéb akár irodalmi szövegeket, akár másokat. Én nagyon szeretem azt a fajta irodalomtanítást, és ezzel próbálkozom, hogy hogyan, azt a diákeim tudnák elmondani, hogy mennyire sikeresen vagy sikertelenül, minden esetre, hogy hogyan lehet irodalmi szövegek mellé tenni egy adott korból, mondjuk más adott korból származó irodalmi szövegeket, hogyan lehet mellé tenni festményeket, zeneműveket, bármi más dolgot, amivel párhuzamba tudják állítani. Én mondjuk a Fazekasban nagyobb részben tanítok, percmantekos osztályokat. A saját osztályom is percmantekos egyébként, és az egy borzasztó izgalmas helyzet, hogy azok a diákok, akik nagyon erőteljesen matematikai érdeklődésűek, mit tudnak kezdeni, hogyan lehet nekik irodalmat tanítani, mit tudnak egy nagyon absztrakt művészeti gondolkodással kezdeni, bár múltkor már az egyik kollégámtól megkaptam, amikor látta, hogy úgy tanítok, hogy ilyen halmazábrák és hasonlók, akkor mondta, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit más osztályban is tanítanál, nem csak specmatekosokat. Túlzottan ráálltam erre a fajta világra. Mindenesetre szerintem nagyon, nagyon szerencsés így tanítani, mert hogy akkor észreveszik a párhuzamokat. Magyar az egy művészeti tantárgy. Különböző művészeti formák között és hasonlók között, de hát tudok számtalan ellenpéldát mondani arra, hogy humán meg rá, mert mondjuk nem tudom, talán 3 éve érettségizett diákom, akinek specmatekos osztályban, akinek végzősként jelent meg az első verses kötete, és aktív slam poetry tagja a hazai közéletnek. Eddigi idézőjeles pályafutásom legjobb, nem tudom, 98%-os emelt szintű érettségiét, azt egy természettudományos osztályban tanuló diák írta. Tehát mondanám, hogy ez nagyon egyértelműek ezek az irányok, de valójában nem.
Szerinted mi a legnagyobb kihívás ma egy magyar tanárnak, és mi a legnagyobb kihívás a diákoknak a magyar órán ülve?
Hát magyar tanárként talán az, hogy hogyan szólítsa meg a diákokat. Ez mondjuk egy nagyon nagy kihívás abban a világban, ami borzasztóan pörög. És a diákok folyamatosan pillanatnyi benyomásokkal dolgoznak, és élik az életüket az Instagram és a TikTok világában. Nyilván egy irodalmi mű az nem valósítható meg ilyen módon, mármint egy irodalmi műnek a befogadása, hogy van 5 másodpercem, még a nagyon rövid lírai szövegek, tehát nem tudom, Simon Marci polaroidok kötetével ez megvalósítható, ennél hosszabb irodalmi szövegeknél már nem. Úgyhogy ez a része, ez szerintem nagyon nagy kihívás. És hát kérdés, hogy ez kinek hogy megy, nyilván próbálkozik az ember különböző módokon, és mindig éri meglepetés, amikor a saját osztályomból az egyik 8-os diákom, szoktam mindig nézni, hogy miket olvas, és akkor látom, hogy olvastak könyv, háború és béke, hogy ez neki mennyire tett 8-osként. Szóval, hogy mindig vannak olyan emberek, akik valahogy fura módon ezeket a szabályokat felülírják, de tanár oldalról az, hogy megértetni velük, vagy inkább megéreztetni velük azt, hogy ezek a szövegek, ezek róluk szólnak, és hogy lássanak egy picit túl a lexikális adatokon, miközben bizonyos értelemben arra is szükség van, de hogy mi van azon túl, az egy nagyon nagy kihívás. És nem állítanám bizonyossággal, hogy ezt mindenkinél sikerül elérnem, vagy akár a többségnél sikerül elérnem. És mi volt a másik, hogy a diákoknak
mi a legnagyobb
kihívásom? Az, hogy nem piacképes. Ugye most nyilvánvalóan van egy csomó olyan terület, ahol látják azt, hogy ha én ezt tanulom, akkor könnyen bekerülök a munkaerőpiacra, egy olyan egyetemre elmegyek, ami majd segítséget fog jelenteni, hogy minél jobb állást kapjak. Most klasszikus módon a bölcsészettudományoknak a jelenkori megítélése az nem ebbe a kategóriába esik, és nem a piacképes és jól fizető szakmák közé tartozik. És nyilván a diákok ebben gondolkodnak. Gimnazistaként abszolút azt nézik, hogy mit fogok tudni ezzel kezdeni. És egy 10 éves diáknak azt elmagyarázni, hogy amúgy anyagilag semmit, de azért érdemes ezt tanulni, mert hogy amikor majd, nem tudom én, szerelmi csalódás fog érni, elveszítesz valakit, meghal valakit, vagy épp nagyon boldog vagy, és úgy érzed, hogy ezt nyelvileg nem tudod annyira jól kifejezni, akkor itt vannak ezek a szövegek, amik segítenek abban, hogy saját magadat jobban megértsed. Ez nem a profitorientált tudás része a dolognak, úgyhogy szerintem diákként ez alapvetően.
De ez az az üzenet, amivel amúgy szoktál próbálkozni, hogy az egyetlen felmerül kérdésként, vagy ezt most nekünk mondtad? Mármint, hogy ilyen funkciója lehet például az irodalomnak és az irodalomban való elmélyedésnek, hogy mondjuk élethelyzetekben ad egyfajta ilyen pluszt, vagy egy...
Én abszolút ezen vagyok. Tehát, hogy amikor szövegeket elemzünk órán, akkor ez nekem alapkérdésem a szövegeknél, hogy és ebben egyébként nagy vitákat folytatunk a diákokkal, mert hogy őket sokkal inkább érdekli az, hogy jó, de hogy maga a szerző miért írhatott ezt? Hát biztos ezt gondolta, meg ilyen élethelyzetben volt. És hogy ezt a falat kell valahogy áttörni, hogy oké, azt most rakjuk félre egy picikét, ilyen szempontból lényegtelen, hogy nem tudom én, Ady Endre, vagy József Attila, vagy teljesen mindegy, hogy kit mondok, hogy ő mi miatt írta. Mert elhunyt már, eltemették, de hogy az, hogy neked mit mond ez a szöveg? Neked miért jó, hogyha ezzel találkozol? Mik azok a kérdések, amik itt a 21. század elején aktuálisak, fontosak, mit mond egy mostani 10 éves számára egy szöveg? Tehát ez nekem visszatérő kérdés, és mindig ilyen irányba próbálom tolni őket, hogy ezeket próbálják meg valamilyen módon megérteni, illetve hogy saját maguknak is föltenni, mert hogy ebből jönnek létre a valódi találkozások a szövegekkel.
És lehet, hogy erre az a válaszod, hogy nincs ilyen, de volt, vagy van a tanári pályád során olyan szöveg, amiről azt vetted észre, hogy amúgy meglepően heves érzelmi vagy intellektuális reakciókat vált ki a diákokból, úgyhogy erre nem számítottál volna amúgy? Tehát van egy ilyen visszatérő szöveg mondjuk, ahol azt érzed, hogy ez meglepőbb reakciókat, vagy hevesebb reakciókat szül, mint amire előzetesen gondoltál volna?
Most gondolkodom, hogy heves. Így hirtelen egyébként pont az ellenkezője jutott eszembe. Egy ideig vittem be órákra, és tanítottam Thomas Mann Halálvelencében, ami egy elképesztően erős, és magyar nyelven is egy hihetetlenül jó szöveg. És én ott hiába próbáltam a csillagokat lehozni, és megfogalmazni, hogy mennyire gyönyörű mondatok vannak ebben, évről évre azt tapasztaltam, hogy ezzel a diákok nem nagyon tudnak találkozni ezzel a szöveggel, és akkor sajnos ezt elengedtem. A mai napig nagyon bánom, és mivel nagy hangos könyv hallgató vagyok nálam, és általában, amikor utcán sétálok, akkor hangos könyveket szoktam hallgatni. Ez például egy olyan hangos könyv, amit sokat szoktam hallgatni, tehát én eléggé kedvelem ezt a szöveget, de egyszerűen a diákoknál nem ment át. Ami nagyon heves reakciókat szokott kiváltani, de valahol számítok ezekre a reakciókra, tehát ilyen szempontból nem felel meg tökéletesen a kérdésednek. A nyolcadikosokkal szoktam semmit olvastatni. Na, az például ki szokta borítani őket elég intenzíven. Tehát egyetlen, hogy lehet, miért olvasnak ilyen durva dolgokat, ugye ez visszatérő téma semminél. Mert ebben nagyon brutális dolgok vannak ebben a regényben, nem tudom én, új levágástól kezdve, szüzesség elvevésén keresztül, és ebben a korosztályban játszódik, tehát az nyolcadikos osztályosok körében játszódik, és én megbeszoktam vinni nyolcadikosoknak, ezen azért ki szoktak borulni. Tehát egyetlen, hogy minek olvasunk ilyet, hogy lehet ilyen brutális dolgokat leírni, majd még lehet, hogy szóba fog kerülni, de mondjuk másfél évtizedes tapasztalatom az a magyar tanítással kapcsolatosan, ami szerintem az általános elképzelésnek pont szembe megy, hogy a diákok jóval konzervatívabbak, mint a tanárok. Sokkal inkább. Azt gondolná az ember össze, hogy vannak itt a begyöpösödött tanárok, akik a régi dolgokat így mondják, és a diákok azt már rég meghaladták. És akkor nekem abszolút az ellenkező a tapasztalatom, hogyha nem tudom, kortárs szöveget viszek be, miért nincs ez nyelvileg, hol van ez a választékosság, miért ilyen hétköznapi dolgokról van szó, hol a versforma és ilyenek, tehát ezerszer konzervatívabb egy középiskolás diák, mint mondjuk egy tanár, nagyon sok esetben.
Ledobom az atombombát, a kötelező olvasmányok, itt vagy végre velünk, nem nekünk kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal, és mit tennénk be, mi helyett, és nem ezt fogom kérdezni most, csak az, hogy többször több válaszodban most említetted azt, hogy igazából az egy feladatodnak érzed, hogy bizonyos szövegekben a diákok megtalálják önmagukat, vagy hogy róluk szólnak ezek a szövegek. Na most azért hát ez néhány kötelező olvasmány esetében nem olyan egyszerű megtalálni ezt. Azt gondolom, vagy úgy képzeltelek el, hogy egy ilyen fordító vagy nem tudom, aki így rámutat, vagy hozzásegíti a diákokat, hogy magukra ismerjenek. Szóval, hogy beszéljünk egy kicsit tényleg erről, viccet félretéve, hogy itt vannak ezek a kötelező olvasmányok, hatalmas hullámokat vernek, visszatérően nem nagyon tudunk velük mit kezdeni. Én személy szerint azt gondolom, hogy ezek tényleg csodálatos művek, de nem biztos, hogy ebben a korosztályban kell őket olvasni. Szóval, hogy neked mi így az alapvető véleményed tényleg másfél évtized tanítás után, hogy így, hogy amikor azt a szót hallod, hogy kifejezési kötelező olvasmányok, akkor te hogy milyen kapcsolatban vagy ezzel?
Nagyon erősen kerülni szoktam órán ezt a kifejezést. Nemes egyszerűsége úgy szoktam emlegetni, hogy ezek a közös olvasmányaink.
És ezt elhiszi úgyhogy neked valaki?
Nem, de próbálom magam ezzel a retorikai csavarral ártatni. Nem könnyű a kérdés abból a szempontból, hogy adná magát, hogy dobjunk ki egy csomó régi szöveget, és olvastassunk nagyon sok kortárs szöveget, és hasonlókat. És én ebben látok alapvetően egyrészt látom az egyik oldalt, hogy ennek milyen hasznai lennének. Másrészt meg egy olyan, nem tudom én, optimista álláspontból indulok ki, hogy ha már vannak olyan szövegek, amik előírt módon tanítandóak, átbeszélendőek, akkor azokban is próbáljuk megtalálni, hogy mik azok a kérdések, amik nyilván mondjuk egy, nem tudom én, Zrínyi Miklós szigeti veszedelem esetében ez egy kicsit bonyolultabb dolog, vagy bonyolultabb helyzet. Itt szerintem nagyon fontos a tanárnak a szerepe, hogy tudjon olyan szempontot mondani, amivel esetleg meg tudja szólítani a diákokat. Pont a szigeti veszedelem esetében, hogy mondjuk mennyire sokat számít az, hogyha valakinek van egy kitűzött és eltökélt célja, és bármi történjen, azt a célját, azt végig fogja vinni. Teljesen mindegy, hogy mik a körülmények, teljesen mindegy, hogy ez milyen nehézségek árán, de ezt a kitűzött célt, ezt megpróbálja elérni, és ebben nem alkuszik meg. És mondjuk a szövegtől ez a gondolat egyáltalán nem idegen, csak nyilvánvalóan nem feltétlenül ezt szokás kidomborítani első körben, hogyha valakinek az Zrínyi szöveg az eszébe jut. Közben pedig benne van, és hogyha ilyen módon fogalmazódik át a kérdésfelvetés, akkor azzal a diák is sokkal jobban tud. Mit szeretnél, nem tudom, bekerülni, nagyon szeretnék erre az egyetemre bekerülni, nagyon szeretném. Oké, mit kell neked ehhez csinálni? Nyilván nagyobb kedved lenne elmenni bulizni a haverokkal, vagy bármi más csinálni, és erre mondjuk van itt egy irodalmi példa, ahol azt látjuk, hogy ez az ember ez nem alkuszik meg, és hogy ha ilyen módon van megvilágítva, akkor legalábbis valami, ezzel nem azt állítom, hogy ettől a szigeti veszedelmet ők meg fogják szeretni. Az viszont igen, hogy az a kérdés felvetés, ami a szövegben benne van, az elkezd bennük mozogni. Tehát kicsit áttételes módon, de hogy föl tudnak tenni ezek a szövegek is kérdéseket a diákoknak.
Kötelezőknél maradva, a beszélgetések előtti részben azt említettem az Annának már, hogy ezt évek óta figyelem az újságunál is, hogy ha bármikor megjelenik egy cikk azzal kapcsolatban, hogy mi van most éppen a kötelezőkkel, elképesztő olvasói érdeklődés generál. Látszik, hogy ez mindenkit nagyon mélyen foglalkoztat. Egyrészt említetted, hogy azért alapvetően nem vagy annak a pártján, teljesen kisöpörjük a régi klasszikus szerzőket, de hogy mondjuk mekkora mozgástere van ma egy tanárnak ahhoz. És itt gondolok az egyszerűen az erőforrásbeli kapacitásokra is, hogy gondolom el kell jutni a év végéig. A diákoknak X mennyiségű órája van ahhoz arra, hogy olvassanak, ami valószínűleg nem mindenkinél nagyon sok. Hogy mondjuk vannak olyan visszatérő művek, amik amúgy nem szerepelnek semmiféle listán, de te szívesen vagy gyakran ajánlod a diákok számára, és úgy gondolod, hogy az jó, hogy elolvassák, és azt emelszebe te mondjuk a kötelezők mellé rendszeresen olyan szövegeket, amiket szeretné megmutatnia diákoknak.
Például a Semmi az ilyen szöveg. Azt abszolút beszoktam vinni, az nincsen benne a kötelező olvasmányok listáján, de azt fontosnak tartom, hogy egy ilyennel találkoznak. Akkor például a 11-eseknek a Babics Gólya Kalifát beszoktam vinni, ami megint nem kötelezően előír, de egyrészről szerintem egy elképesztően jó szöveg, és hihetetlenül izgalmas kérdéseket vet fel, másrésztről meg nagyon jó szempontokat ad ahhoz, hogy a diákok rádöbbenjenek, hogy mondjuk különböző filmélményeiknek vannak irodalmi szövegbeli előzményei. Visszatérő tapasztalatom, amikor Madácsot tanítok, és akkor prágai szín, párizsi szín, ez álom az álomba, az eredetben ez volt, mondom, igen, csak a Madács kicsit korábban ezt megcsinálta. Szóval, hogy szerintem ezek nagyon, nagyon érdekes felismerések, hogy nincs olyan a palat, vagy valami hasonló. Szóval igyekszem azért bevinni olyan szövegeket, amik nem kötelezően vannak előírva, de fontosnak tartom azt, hogy diákok ezzel találkozzanak.
Én nagyon emlékszem arra, amikor életemben először találkoztam személyesen egy költővel, egy igazi emberrel, akinek ez volt a foglalkozás, egy költő, és nem hittem. Azért így nehezen hittem el, hogy ilyen létezik, és akkor most így, vagy így beszélgethetünk, és van civil állása, és nem tudom. Szóval csak arra szeretnék utalni, hogy én bár nagyon szerettem olvasni, és nagyon szerettem az irodalmat, azért az, hogy megismertem mondjuk embereket, akiknek ez a foglalkozás, és ez nagyon sokat adott hozzá ahhoz, hogy, hogy egy könyv, szóval más a könyvélmény, amikor így szerzőt meglátod mögötte, és bár te azt mondtad, hogy engedjük ezt el, és ezt szerintem nagyon jó, hogy József Attila mire gondolt, amikor ezt és ezt írta, mert közben ez tényleg iszonyú nyomasztó volt, ez is így visszajött most az emlékeimbe, hogy én be kell magolnom, hogy mit gondolt akkor a József Attila, mert azt fogja számon kérni a magyar tanár rajtam. Szóval mit tapasztalsz, hogy szerinted is van, vagy van ereje annak, hogyha a diákok találkoznak írókkal, költőkkel, ugye egyre népszerűbb ez a műfaj, hogy írók, költők bemennek a gimnáziumokba, meg általános iskolába, és ott különleges, vagy rendhagyó irodalom órákat tartanak, hogy ennek tud-e súlya, vagy ereje lenni, vagy a mostani generációt ez azért így nem annyira izgatja.
Azt nem mondanám, hogy nem izgatja, szerintem ingadozó az ezzel kapcsolatos érdeklődés. Most pont nemrég zárult egy projekt, ez a Poets of Today, Voices of Tomorrow projekt, és abban benne voltam, és az pont erről szólt, hogy hogyan lehet élő szerzőket középiskolába bevinni, és akkor hozzánk például a Keresztes Jóska jött. Ez egy ilyen érdekes kísérlet, de nagyon változó az, hogy a diákok kortárs szerzőkhöz, vagy élő szerzőkhöz, így mondom, hogyan viszonyulnak. Szerintem nagyon sok dolog függ attól, hogy egy szerzőnek milyen karizmája van. Hogyan tudja egyáltalán megszólítani a diákokat. Mert hogy önmagában szerintem egy mostani diákot az, hogy találkozik egy élő íróval vagy költővel, az viszonylag hidegen hagyja. Ha csak nem, a szerző át tudja fordítani, és valahogy talál valami utat vagy nyelvet hozzájuk, és itt a személyes karizma az elég sokat számít. De önmagában ez a tény, hogy ilyen művész tapogató jelleggel, vagy ilyen kiállítás jelleggel le vannak nyűgözve, hogy most eljött, abszolút nincsenek lenyűgözve. Tehát, hogy szerintem alapvetően a diákok egy jó részét egyszerűen hidegen hagyja az, hogy kortárs szerzővel találkoznak, és tudják, hogy ő költő, és akkor...
Ez kicsit messzire vezet, és nem is biztos, hogy fair, hogy neked teszem fel, csak te keveredtél ide elénk, és pont szintén a mai beszélgetésünk előtt említettem az annak, hogy most olvastam a Jonathan Haidt nevű amerikai szociálpszichológusnak ezt az új könyvét, amiben arról ír, hogy a tínédzserek, tizenéveseknek az ilyen mentális képességei hogyan alakultak az okostelefon és a közösségi média miatt, és erről is jutott eszembe, hogy az amerikai sajtóban, vagy szaksajtóban ilyen elég nagy vita, vagy morális pánik, meg diskurzus, amit mindent ide be lehet helyettesíteni, van arról, hogy a mai, ma középiskolából kijövő egyetemre kerülő fiatalok nem nagyon tudnak már annyit olvasni, mint régen. És hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy nyilván 15 év alatt ez egy iskola, ez egy nagyon szűk metszet, de mégis te látsz mondjuk abból ilyen típusú változást, ez a fajta ilyen figyelemváltozás, ahogy nyilván, amit említettél is, hogy sokkal több inger, sokkal képi alapúbb lett egyébként egy csomó mindennek a befogadása. Tapasztaltad amúgy azt, hogy mondjuk, amikor régen fel lehetett adni mondjuk 40 oldalt, akkor most már ez csak 20 oldalra működik ugyanúgy, vagy ez egy nagyon Amerikában leírt jelenség, vagy én kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban.
Azt nem hinném, hogy csak Amerikában leírt jelenség, ez biztos, hogy mindenhol kihatással van. Szerintem nem feltétlenül terjedelemre igaz mindez. Én szoktam, nem tudom, minden évben azért szoktam figyelgetni a diákokat, hogy milyen könyvek vannak az asztalukon, és meglepően sokan olvasnak. Tehát én nagyon sok diáknál látok e-könyvolvasót, papíralapú könyveket, és nyilván nem tudom, én nem jókait fog elővenni, láttuk már, nem tudom én, 2000-es évek olvasás kutatásainál, hogy a jókai kultusz az mély repülésben zuhant, mert hogy ha van szöveg, amivel szerintem egy mostani tizenéves olvasó nem tud mit kezdeni, az jókai, a nagy jókai regények. Nyilván vannak olyan jókai szövegek, nem tudom én, tengerszemű vagy például, amivel sokkal inkább olyan kérdéseket boncolgat, de hogy a nagy jókai szövegek, nem tudom én, egy aranyember, kőszívű ember fiai meg, szerintem sikító frászt kap egy mostani tizenéves. Azt én a saját nagyon-nagyon mikro mintámból nem feltétlenül látom ilyen drasztikusnak. Azt látom, hogy például a különböző ilyen fantasy irodalmak, azok hihetetlen mértékben futnak. Tehát, hogyha megkérdezek diákot, hogy épp mit olvas, akkor mondjuk 80-85%-ban tuti, hogy valami ilyen fantasy könyvet olvas, úgyhogy annak a népszerűsége az nagyon nagy, de azt, azt én ennyire drasztikusan nem látom, hogy visszazuhanna az olvasóknak a száma, vagy most, hogy mostani tizenévesek nem olvasnának. Nagyon specifikált irodalmat olvasnak jó részben.
Erről eszembe jut még egy másik nagy vita, ami talán Magyarországon is ment a Harry Potter berobbanásakor, ami itt is elég végletesen két tábor volt. Az egyik, amelyik azt mondta, hogy nagyon jó, mert legalább végre olvasnak a diákok, és ez mennyire szuper. Míg a másik, és hogy ez esetleg nem tudom, így kapudrokként működhet, hogy onnan majd más típusú regények felé lépnek tovább. Míg a másik tábor nyilván azt mondta, hogy hát igazából ez zsákutca, és hogy ezből nem következik semmi. De mondjuk hogyan szemléled, nyilván Harry Potter régebben volt, de amikor mondjuk felfut egy-egy ilyen nagyon sikeres, a fiatalok körében nagyon sikeres fantasy-t említettél, de bármi hasonló típusú történet, hogy ez alapvetően egy pozitív fejlemény, mert olvasnak, vagy hogy nyilván önmagában ez is lehet érték, de hogy mondjuk ezt el tudod képzelni, hogy ebből aztán tényleg valaki tovább lép, hogy ez lesz a számára belépő mondjuk egy más típusú regény felé.
Azt nem tudom, hogy ennek lesz-e belépő jellege. Én annak már mérhetetlenül örülök, hogy bármi szöveget olvasnak. És soha nem szoktam ezzel kapcsolatban semmifajta degradáló megjegyzést tenni. Nem is gondolom egyébként degradálónak. Tehát, hogyha egyszerűen bármilyen típusú szöveggel találkozik egy diák, annak én már örülök, hiszen akkor nőnek az olvasási kompetenciák, és aztán, hogy felnőttként akár eljut-e oda, hogy akkor más típusú szövegeket is a kezébe vesz. Az egy esetleges dolog, ez nem tudható előre, de hogyha eleve van egy olyan igénye, hogy szövegeket olvas, az szerintem már egy nagyon jó út. És hogyha nem jut el, nem tudom én, kortárs szerzőkig, vagy bármilyen szerzőkig, hanem hogy ilyeneket olvas, szerintem önmagával azzal sincs probléma. Tehát nem gondolom, hogy tehát olyan szempontból nem erősíteném ezt a kapudrog jelleget, hogy ilyen típusú értékkülönbséget az olvasás szempontjából nem tennék, hogy van egy nagyon elit kánon, és akkor oda kell eljutni, és aztán vannak a könnyebb szövegek, amik beindítják ezt a rendszert, és majd azon keresztül most még, nem tudom, Percy Jackson-t olvas, de jövőre már, nem tudom én, kölcsei szövegekkel fog a metró rohangálni. Ezt nem gondolom, és mérsékelten gondolom, hogy ez önmagában működik, azt meg végképp nem gondolom, hogy ez egy feltétlen elvárás lenne. De pusztán azzal, hogy szövegeket olvas, azzal az ilyen imaginációs képessége ezerszer inkább erősödik. És most ilyen szempontból, hogy fantasyt olvas, és azon keresztül, de még mindig el kell képzelnie egy szövegben leírt dolgot, vagy valamilyen klasszikusabb értelemben vett magas irodalmat olvas, az szerintem pont az ilyen képzelő erő szempontjából szinte teljesen lényegtelen.
Akkor szerinted hogyan lehet olvasót nevelni? Mit tehet a szülő, vagy a tanár, hogy a diákból vagy a gyerekből olvasó váljon? És akkor itt már egy kicsit spoilereztem, mert az is a kérdésem lényege, hogy ez szerinted a család, vagy az iskola terepe? Hol dől el, vagy hol lehet jobban segíteni ezt az utat?
Mindkettő. Egyrészt vannak olyan kicsit radikálisabb, de nem életidegen elképzelések, hogy gyakorlatilag az olvasóvá nevelés mondjuk ilyen 9-10 éves kor környékén lezárul. Tehát, hogyha addig valaki mára, tehát nem azt a családi mintát látja, hogy a szülők kezében könyv van, nem azt látja, hogy mesélnek neki, tehát nem egy ilyen közegben, akkor már olyan nagyon nagy dolgot nem lehet csinálni. Ez egy elég radikális állítás. Az biztos, és ezt gyakorlatilag a ilyen olvasás kutatások egyértelműen hozzák ki, hogy a családi minta és a kisgyermekkori háttér az nem tudom 90%-ban meghatározza azt, hogy az ember nagyobb korában rendszeres olvasóvá válik-e, avagy sem. Hogy a tanár mit tud tenni? Hát az első és legfontosabb dolog, hogy ne utáltassa meg a diákkal az irodalmat. Ez szerintem nagyon fontos. Mert hogyha eleve egy semleges terepen vagyunk, és nincs egy ilyen nagyon erőteljes érzelmi ellenkezés, az szerintem már egy jó kiinduló pont. És aztán, hogy át tud-e ez húzni, és át tud-e bármilyen értelembe fordulni, az meg csak azon múlik, vagy nem csak azon múlik, de hogy szerintem egy jó részben azon múlik, hogy egyszerűen a tanár rá tud-e mutatni azokra a pontokra irodalmi szövegek kapcsán, vagy közösen rá tudnak-e, inkább így fogalmazok, órán mutatni, hogy ő hogyan van érintve ebben az egész játéktérben. Nyilván, hogyha el van távolítva tőle a tanítás során, az nem egy jó út, mert akkor szinte biztos, hogy nem fog tudni kapcsolódni. De hogyha van egy olyan mondjuk középiskolai magyar órai élménye, hogy itt azért szóba kerültek olyan dolgok, amik a hozzám is kapcsolódnak, az én életemet is valahogy érintik, vagy már felnőttebb leszek, és észreveszem, hogy hú, ez valahogy ez az élmény nekem ismerős, és akkor beugrik valami, az egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Szóval szerintem ide kéne valahogy eljutni, hogy ne utáltassuk meg a diákokkal az irodalmat, és hogy találjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, amik segítségével a diák azt veszi észre, hogy róla van szó.
Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, vagy hát szívességet kérünk igazából, hogy ajánljon nekünk és a hallgatóknak 3 könyvet, amit elolvashatunk mi is, hogyha éppen kifolynánk az ötletekből. És itt a nyár előtt most téged kérdezünk, hogy neked mi volt ez a 3 könyv, ami fontos volt, és szívesen ajánlanád nekünk is.
Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem fog tudni olyan könyvet ajánlani, amit nem olvastatok.
Na nézzük.
Egyáltalán nem biztos.
Igen,
biztos vagyok benne. Mondok egy olyan példát, ami nekem örök veszőparipám, és a terjedelme ellenére is azt látom, hogy az a diák, aki átküzdi magát, én tőlük még nem hallottam rossz véleményeket. Aki egy picit is ismer engem, nem árulok el nagy titkot, ott ligéz a iskola a határon. Tehát, hogy ez az a szöveg, ami nekem körülbelül a Bibliám, másrészt meg azzal együtt, hogy azért nem tudom én 450-500 oldalas regényről beszélünk, azzal együtt a diákoknak nagyon pozitív a visszajelzése ezzel kapcsolatban. És ez nekem meg nagyon nagy öröm, hogy tényleg nem tudom én volt, hogy évek múltán is visszaidézték, nem tudom, osztálytalálkozón, hogy az egy mennyire jó, meg fontos regény volt. Úgyhogy azt mindenképpen, ha valaki nem olvasta, de szerintem a hallgatók jó része is olvasta, a következő szintén egy olyan szöveg, ami, tehát tanításból szeretek kiindulni, aminél azt szoktam érezni, hogy ezt ilyen hihetetlenül nagy felszabadultsággal tudják olvasni a diákok Szerbantal utas és Holdvilágját, amilyen releváció nagyon sokak számára. És amellett meg például lírai szövegből sokkal többet szoktam bevinni órákra, tehát kortárs szövegeket, úgyhogy abból mondjak frisset, Borsik Mikinek most jelent meg nemrég az új kötete, úgyhogy ilyen típusú dolgokat.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Jó pihenést a nyára, addig pedig még jó munkát itt az érettségi körül. És nagyon köszönjük nektek is, hogy hallgattatok minket ebben az évadban. Innen folytatjuk a Margó Irodalmi Fesztiválon, gyertek. Hamarosan mindent közzéteszünk, hogy hol és hogyan tudtok regisztrálni, mert azt is kell majd. És addig is minden jót nektek, és jó olvasást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!